Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Az állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak Berlinben az agrárminiszteri csúcson. Igaz az, hogy föl kell készülnünk a mesterséges húsokra, meg a rovarevésre?
Az emberiség keresi a megoldást arra, hogy miképpen lehet ellátni milliárdokat, köztük egy milliárd nagyon nehéz helyzetben lévő, gyakran éhező embertársunkat, és ilyenkor felvetődnek különböző megoldások, tudományos vagy áltudományos megoldások is. Magyarország abban elkötelezett, hogy hagyományos, természetes, minőségi, GMO-mentes élelmiszert állítsunk elő, ez érvényes egyébként a húsféleségekre is. Ugyanakkor az jól látható, hogy vannak, akik a rovarfehérjében keresnek tápanyagforrást, vannak olyan kísérletek, amelyek mondjuk marhák klónozásával akarnak több állatot előállítani. Mi ezektől tartózkodunk, mi abból indulunk, hogy nincsen szükség erre, ilyen megoldásokra, az emberiséget el tudjuk látni a hagyományos mezőgazdaságból származó termékekkel. És itt ráadásul van egy olyan dolog, hogyha mondjuk egy tartályos húsra példálózunk, akkor ahhoz nem kell gazda. Kellenek vegyészek, biokémikusok, kellenek gyártelepek. Vannak, akik ezt a irányt próbálják erőltetni, és erre akarnak ráadásul komoly pénzeket fordítani. Miközben jól tudjuk, hogy sok helyen üresek a legelők, lehet több állatot tartani, jobb fajta jószágállományt beállítani. Tehát még messze nem ért az emberiség, és nem értünk mi magyarok sem, magyar gazdák sem azokkal a lehetőségekkel, amelyek kínálkoznak, és amelyek egy biztonságos élelmiszert termelést tesznek lehetővé. Magyarország egyértelmű álláspontot követ ebben a kérdésben, mi GMO-mentesen akarunk termelni, és hagyományos élelmiszereket korszerű eljárásokkal előállítani.
Mi fogja eldönteni, hogy végül melyik utat választjuk? Mert mi is részei vagyunk a világpiacnak, hogyha mindenki más elkezd nagyon olcsón tartályban húst buherálni, akkor a mi minőségi, drágábban előállított, élő munkaigényes termékeinket alig, hanem nem fogják megvenni.
Ez egy több összetevő döntés. Nyilván attól is, hogy egy ország milyen agrárpolitikát választ, és az milyen törvényi szabályokat alkot, mert ugye vannak olyan tiltások, amelyeket csak mondjuk egy országgyűlés vagy egy kormány hozhat meg, illetve milyen támogatáspolitikát folytat. Most napirende van az Európai Unió új közös agrárpolitikájának a kialakítása. Ez 2020-tól határozza meg azt, hogy mit és hogyan lehet termelni, illetve milyen támogatások lesznek az egyes területekre. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk oktatás fejlesztésnél a tartályban növesztett húsra fordítunk milliárdokat, vagy azt mondjuk, hogy a gazdákat segít, hogy több állatot tudjanak versenyképesebben termelni, mondjuk olyan agrárdigitalizációs megoldásokkal, amelyek a nivóvíznek az adagolásával, takarmány adagolásával, trágyakezeléssel gazdaságosabbá teszik a termelést. Ezek a kérdések most egyszerre élnek össze, ezért is fogalmaztam én úgy, hogy egyfajta korszakváltás előtt áll az európai mezőgazdaság, a magyar mezőgazdaság is, hiszen látszik az, hogy a legkorszerűbb számítástechnikai eljárások most hódítanak teret a mezőgazdaság mindennapjaiban. Nekünk ezt segítenünk kell pontosan azért, hogy a különböző ilyen tudományos vagy háttudományos kísérletek azok ne vezessenek oda, hogy a megszokott jó minőségű élelmiszereink helyett más idegen élelmiszerimitációk, élelmiszerutánzatok, mesterséges ennivalók jöjjenek be.
De van ma többsége a természetes módon előállított élelmiszertermelésnek az Európai Unióban? Vagy billeg a többség, és majd eldől valamikor, hogy melyik módszert fogjuk választani.
A többség van szerintem, itt az eljárásoknál nyilván gyakran azoknak a hangja nagyobb, akik mindenféle csoda mechanizmusokkal jönnek. Szerintem az Európai Unió fogyasztói is dönten a megszokott nemzeti konyháikat szeretik, nem akarnak ehhez képest átállni valamilyen pótlékra, de oda kell figyelnünk azért, hogy ez az élelmiszertermelésnek a gazdagsága fönnmaradjon, hiszen az agrártámogatások fő kedvezményezetje az a vásárló, az élelmiszerfogyasztó. A gazdák kapják a támogatást, és azért tudnak kedvező áron termelni, mert ebben segítség nekik az, hogy vannak olyan alapok, amelyekhez hozzáférnek, olyan pénzügyi alapok, amelyek nyereségessé teszik a termelést.
A közös agrárpolitika, a következő ciklusra szóló agrárpolitika, az biztatónak tűnik, vagy nem?
Szerintem biztatóbb annál, mint hogy az elején kinézett, hiszen jól tudjuk, hogy nehéz körülmények vesznek körül bennünket, nehéz körülmények között kell dolgozni, elég az angol kiválása, tehát Nagy-Britanniának a kilépésére gondolni, itt van az orosz embargó, ami egy komoly piacot zár el az uniótól, kevesebb pénzre van kilátás, ugyanakkor megszólaltak olyan véleményeket is hallunk, megszólaltak olyan tagállamok is, akik azt mondják, hogy fizessünk inkább be többet az unió pénzügyi alapjaiba, azért, hogy tudjuk tartani a jelenlegi támogatási szintet, nem csak a mezőgazdaságnál, más esetekben is, a kohéziós politikánál, tehát a vidéki fejlesztéseknél egyaránt. Ez azért is lényeges, mert az unió hitelessége is nagy mértékben attól függ, hogy képes azokat a programokat folytatni, amelyeket meghirdetett, ami miatt gyakran a tagállamok az uniós csatlakozást választották, illetve az emberek számára is egyfajta garanciát jelentenek az uniónak, előrébb kell lépni, ambiciózusabbnak kell lenni a fejlesztés politikában, és nem egyfajta Európai Egyesült Államokat kell kialakítani, ami megmondja a tagállamoknak, hogy nekik mi a jó, hanem segíteni kell őket a fejlődésben, hogy magasabb életszínvonalat tudjanak nyújtani a polgáraiknak.
Látszik már, hogy a britek kiválásával az agrárbüdzsé mennyivel csökken? Egyáltalán arányosan csökkentik az összes közös politika büdzséjét, vagy az agrárpolitika nagyobbat veszít?
Számítások vannak, de nincsenek meg a döntések, amelyek megválaszolnák azt a kérdést, hogy most melyik politikából milyen összegek hiányoznak. Nyilván vannak átcsoportosítási lehetőségek is, de az unió költségvetése hatalmas, de azt szokták mondani, hogy naponta az Európai Unió kiadásai egy átlagpolgárnak egy csésze kávéjába kerülnek. Lehet, hogy ez a példa nem tökéletes, de azért mutatja azt, hogy egy-egy ország képes akár nagyobb teherviselésre, és hogyha az megéri. Megéri azért, mert visszakap pénzeket, illetve olyan piaci lehetőséget, üzleti lehetőséget is láthat, ami miatt érdekelt nekünk. Elem érdekünk, hogy az Európai Unióban rend legyen, fegyelmezett legyen a kés befizetések vonatkozásában az unió bürokráciája, mert mi kereskedünk az unión belül. A magyar élelmiszer exportnak 85%-a az unió piacain talál vásárlóra, tehát hogyha támogatást kapunk, akkor azért cserébe nyújtunk teljesítményt is, ellátunk más országokat, alapanyagot biztosítunk, további feldolgozás, a késztermékeket exportálunk, prémium termékeket exportálunk. Tehát ezt egy egységes gazdasági rendszernek kell elképzelni, úgy kell érteni, és hogyha valamely eleme sérül, akkor abból nagyon komoly problémák lehetnek. Fontos az, hogy az unió képes legyen saját magát ellátni például. Magyarország képes legyen exportálni, ehhez kell az egybefüggő piac és a támogatási rendszer.
Lát arra most valamilyen garanciát, hogy nem az uniós politikák között is nagynak mondott agrárpolitikából vesznek el pénzt, mert hát általában mindenki onnan szokott pénzt elvenni, ahol több van.
Fogalmazódott meg ilyen szándék, de úgy látom, hogy Juncker bizottsági elnök úr és a főbb befizető tagállamok is látják, hogy ezt a kérdést óvatosan kell kezelni. Azért itt az élelmiszerről van szó, arra mindenkinek szüksége van, a vidéki tájak állapotáról, népesség megőrző erejéről, hogyha van is arra szándék, hogy csökkenjenek a támogatások, azok nagymértékűek nem lehetnek.
De az Európai Unióban a vidék népesség megőrzése az egy ugyanolyan általánosan elfogadott cél, mint Magyarországon?
Döntően igen. Néhány olyan tagállam kivétel ez alól, ahol nincsen vidék. Tehát van ilyen sűrűn lakott ország, de a többi országban ez egy nagyon fontos feladat.
Több ország is csatlakozott már a magyar-osztrák-német kezdeményezést a korábban létrejött Szója nyilatkozathoz. Miért fontos a Szója nyilatkozat? Azzal egy átlagember nem nagyon találkozik.
Az átlagember a hússal találkozik, ugye, amit azoknak az állatoknak a táplálására fordítunk, amelyek biztosítják azt, hogy legyen ennivaló. Takarmányozási kérdésről van szó, fehérje takarmányról. Itt a dolog lényege, hogy az Európai Unió, beleértve Magyarországot is nagy mennyiségű GMO szóját importál, feldolgozást követően ezt takarmányozásra hasznosítjuk. Hogyha mi saját magunk meg tudjuk termelni a GMO-mentes szóját, akkor nem kell annyit importálni. Ez munkahelyeket jelent, bevételt jelent. Az unió támogatás politikáját kell úgy módosítani, hogy ne az importnak kedvezzen, hanem a saját termelésnek. És itt egyébként Magyarországon az elmúlt években tettünk már néhány lépést, tehát közel megduplázódott a szója termőterete Magyarországon. Ez egy jó piac, hasznos növényi kultúra.
A szója, a GMO tartalmú szója, az egy egészségügyi probléma, vagy piacvédelmi probléma?
Inkább én úgy fogalmazok, hogy bizalmi kérdés, mert hogyha egy takarmányt fületettünk annak, aligha feldolgozott takarmányt fületettünk az állatokkal, amik a GMO-s, és annak nincsen közvetlen hatása a szelet hússal, ami a tányérra
kerül. Attól az nem lesz GM, genetikailag módosított hús nyilván.
Az állat az nem változik meg, tehát azért ott átalakul, feldolgozza a takarmányt. Ez inkább egy bizalmi kérdés, hogyha egyszer GMO-mentes mezőgazdaságban gondolkozunk, tehát a köztermesztésben nincsen GMO-s növény, akkor legyen teljesen GMO-s a mezőgazdaság, és ne legyen a takarmányozásban sem.
De az hogy lehet, hogy az alaptörvény szerint GMO-mentes termelést folytat Magyarország, és a takarmány egy jelentős része mégis genetikailag módosított termék?
Hát, amit behozunk importként, azt nem termeljük nyilván, tehát nincsenek innen a környezetben, nem szennyezi el a környezetet. Jelenleg a világpiacon forgalomban lévő szója, tehát fehérje takarmány 95%-a az GMO-s. Ez van a piacon. A célunk az, hogy az alkotmány szellemében ezen az arányon változtassunk.
Javítson ki, hogyha valamit nagyon rosszul gondolok, de mi van, hogyha valaki ide GMO-s szója vetőmagot behoz és szétszórja? Onnantól kezdve Magyarország nem GMO-mentes terület, mert a természet elkezdi termelni azt a szóját, nem?
Hát nem ilyen egyszerű, nem szoktak így ezek a növények robbanásszerűen elterjedni. Ez egy bűncselekmény, üldözendő, és a növényi állomány is megsemmisítendő. Nem fordult még elő egyébként ilyen, de arra volt példa, hogy szándékosan betettek GMO-s vetőmagot, vagy szennyezett vetőmagot, és aztán az egyikében 5000 hektárt, másikében mint egy 3000 hektárt meg kellett semmisíteni.
Ellenőrzi ma Magyarországon valaki, hogy melyik növény GMO tartalmú, és melyik nem, az egyáltalán ránézésre a termő növényből megállapítható?
A vetőmagoknál ellenőrzés van, tehát az import vetőmagnál kötelező, belföldön is ellenőrizzük, a kormányhivatalok, illetve a NÉBI ellenőrzi a vetőmagokat, illetve a növényállományokat is.
100%-osnak mondható ma a vetőmagok ellenőrzése?
Igen, az teljes mértékben biztosított az ültetvényeknél, illetve a növényi kultúráknál, ott szúrópróbaszerű az ellenőrzés.
A mi gyakorlatunkban, a fogyasztó gyakorlatában az okoz majd valamilyen változást, hogyha a szója vetőmag is GMO-mentes lesz, amit Magyarországon az állatokkal takarmányként feletetnek? Mit fogunk tapasztalni?
A takarmányszert, hogyha feletetjük, akkor teljes mértékben GMO-mentes lesz a hús. Ez egy minőségi kategória, egy deklaratív kategória, és így piacképesebb lesz azon fogyasztói körben, nyilván mondjuk külföldön, akit ez kifejezetten érdekel.
De látszik már ma, 2018 elején az a fogyasztói kör, akit ez érdekel és képes is megfizetni, mert ez nyilván egy minőségi többlet, aminek egy ára lesz.
Ez a fogyasztói kör jól érzékelhető, eltérő mérések vannak rá Magyarországon is, 10-20% körül, aki kifejezetten egészségtudatosan választ bioélelmiszert, nemzeti parki terméket, kézves élelmiszert, és mintegy 50% a vásárlóknak, aki a magyar terméket kifejezetten szereti, és akkor is azt választja, hogyha mondjuk valamivel drágább, néhány százalékkal drágább, mint ami nem magyar termék. Nyugaton ez az arány nagyobb, nyilván a környezet is szennyezettebb, tehát ott évente 20-30%-a nő a bio, illetve egészséges élelmiszert vásárlói kör. Ez egy bővülő piac. Magyarország pontosan ott tud előnyre szert tenni, ott tudunk magasabb jövedelmet biztosítani a gazdáinknak, hogy mi a minőségi élelmiszerek piacán szállunk be a versenyben, nem a GMO-s tömegtermelésnél. Jók az adottságaink, komoly szakértelemmel rendelkezünk, és nincsenek olyan területeink, mint mondjuk Latin-Amerikában vagy Észak-Amerikából, a GMO-s termelés több millió hektáron folyik.
Látják-e a GMO-mentességnek a kockázatait is? Mert a GMO-kat nyilván azért csinálták annak idén, hogy jobban termelhető legyen, egyszerűbben, bizonyos betegségekkel szemben ellenállóbb, stb. Ha ezt nem csináljuk, ennek vannak hátrányai nyilván.
Megosztanak a vélemények arról, hogy mennyivel jobb vagy kevésbé jó egy GMO-s vetőmag, vagy az a növény, ami abból fejlődik, talán a termelés biztonságánál plusz van, még a környezeti terhelésnél negatívum, hiszen hogyha egy kukorica mondjuk rovarölőszert termel, akkor annak a környezetben vannak hatásai. Ezeknek még az elemzése várat magára, nyilvánvaló, hogy erre hosszú évek munkája is szükséges, azt is igénybe kell vennünk, ráadásul több országnak a tapasztalatát. Itt a legnagyobb kockázatot én ezentúl abban látom, hogy most már olyan különleges, illetve továbbfejlesztett genetikai módosító eljárás elvárások vannak, amelyeket jogilag is majd be kell kategorizálni. Tehát az eredeti első generációs GMO-s kísérleteknél ott mondjuk a növénybe állati szervezetből származó géneket helyeztek el. Most már ezen túl vannak, különböző keresztezések is megfigyelhetőek. Ez egy nagyon nehéz és gyorsan fejlődő terület, tehát az államnak, hogyha meg akarjuk védeni a bizonytalantól a lakosságot, az emberek egészségét, nagyon oda kell erre figyelni a jogalkotás szintjén és az ellenőrzés szintjén is.
De a nemesítés, aminek Magyarországon nagy hagyományai vannak, az ugye nem tartozik ide fogalmilag se.
Az teljesen más, amikor mondjuk egy szelekciós, tehát egy kiválogatásos nemesítés van. Egy egyszerű példával élve mondjuk a gyümölcsfáknál azokat szaporítjuk, amelyik nagyobb szilvát terem, vagy szebb őszi barackot terem, és akkor ami kevésbé szépet, azzal nem foglalkozunk. Tehát ez egy szelekciós, válogatásos növénynemesítés. Itt magában a növényi szervezetben nem avatkozik be az ember, nem avatkozik be a kutatás vagy a fejlesztés, hanem a meglévő növények közül válogatja ki, akár egy nagyon nagy populációból, nagyon nagy választékból is azt, amit utána szaporít tovább.
Az, hogy nem csak kisebb, hanem egészen nagy országok, Németország és Franciaország is csatlakozott a szója egyezményhez. Ez azt jelenti, hogy egy nagy védőterület jön létre Európában?
Mindenképpen biztató, hiszen 23 állam csatlakozott eddig a GMO-mentes szója egyezményhez, amit mi kezdeményeztünk, ahogy elhangzott a németekkel és az osztrákokkal. Meglátták a lehetőséget abban, hogy ma már az emberek jelentős része odafigyel arra, hogy mit eszik, nem kér GMO-s szójával táplált állatnak a húsából, és ehhez termelés kell. Biotermelés kell, környezetkímélő precíziós gazdálkodás, és olyan növények kellenek, amelyeknek megvan a piacuk. Ez egy bővülő piac egyébként, és megélhet is tud majd nyújtani a magyar gazdáknak remélhetőleg a elkövetkező években, évtizedekben.
Nem fogják az osztrákok meg a németek a jó magyar ötlet hasznát learatni? Náluk azért a biotermelésnek, meg a kézműves termelésnek nagyobb hagyományai vannak, mint nálunk. Volt ebben 40 év előnyük.
Hát azért én attól nem félek, hogy a hasznát le tudnák aratni, nekünk kell aratnunk, és jó árunk kell exportálnunk, illetve ide az is a feldolgozást, szójafeldolgozást, illetve a takarmányfeldolgozást olyan irányba kell fejleszteni, hogy magunkat el tudjuk látni. Ez egy piaci lehetőség.
Honnan fogjuk pótolni, ha csökken a GMO szója takarmány mennyisége? Növelni kell a GMO-mentes termőterületeket?
Ez egy reális veszély egyébként, tehát nagyon fontos szerkesztő, hogy erre fölhívta a figyelmet, mert én 2010-ben is azt mondtam az egyik első megbeszélésen szója témában, hogy mi van, hogyha mondjuk az a szója, ami Európába érkezik, kell másnak. Kína, fejlődő országok növelik az állatállományt, és aztán nekünk nem jut, vagy pedig aránytalanul drágán jut, ezért is kell kiváltanunk ezt a importot. Akkor, hogyha nem lesz ennyi import lehetőség, vagy nem tudunk eleget termelni GMO-mentes szójából, akkor más feldolgozóipari melléktermékeket, például a napraforgó olaj, étolajgyártásnak a melléktermékeit tudjuk hasznosítani. Egy nemzeti fehérje programon dolgozunk, amely a kormány előtt volt, hamarosan remélhetőleg meg fog jelenni, és az részletes ütemtervet tartalmaz arra, hogy milyen fehérje forrásokat tudunk még a takarmányozásba bevonni, milyen takarmányozási kísérleteket követően tudjuk ezeket majd a piacra vinni. Ott egy komoly tartalék van, hiszen Magyarországon fejlődött az elmúlt években az élelmiszerfeldolgozási, és így nagyon mennyiségű melléktermék áll rendelkezésre.
És a melléktermék fehérjévé alakításának technológiája az készen áll, tehát csak be kell kapcsolni, vagy meg kell építeni az üzemet, és be kell kapcsolni?
Ezek a technológiák ma már legnagyobb rész rendelkezésre állnak. Egy részét föl is dolgozzák ezeknek a takarmányoknak, de azt, hogy mondjuk egy baromfi, tojóbaromfi állományban hogy kell etetni a jószággal, azt külön ki kell majd dolgozni, illetve a termelőknek is át kell erre állni. Tehát ez kell azért egy előmunka, mert az, amikor egyik takarmányról a másikra átállunk, ugye minden takarmánynak vannak pozitív és kevésbé pozitív hatása is, az nyilvánvaló, hogy egy tapasztalást, egy kísérletet megkíván.
Ki fogja elmagyarázni a termelőnek, akinek van mondjuk 400 ezer csirkéje, és takarmányátállás van, hogy csinálja úgy, hogy megmaradjon az a 400 ezer csirke?
A nemzeti agrárkutatás és innovációs központ, illetve a hozzátartozó kutatóintézetek, de maga a szakmai közeg, egyetemek, más kutatócsoportok is készek arra, hogy ezt a programot végigvigyék. Itt van egy partnerségi együttműködés, de van egy szakmai közeg is, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, mert ma a magyar mezőgazdaságban azért ezek napirenden lévő kérdések, tehát az agrárdigitalizáció, a precíziós gazdálkodás, a takarmányozásnak a fejlődése, a fehérjeforrások fejlődése, növénynemesítés, mind-mind napirenden van, ez tudományos konferenciáknak, megbeszéléseknek is állandó témája.
Mi az agrárdigitalizáció? Az, amikor látom a szántón a traktor, de a traktoros karba tett kézzel zenét hallgat, és GPS fordítja meg a traktort, és nem marad fél méter se megdolgozatlanul?
Ez egy nagyon jó példa, tehát takarékosan bánik az erőforrásokkal, és kíméli a talajt is, hogyha van egy olyan számítógép program, egy olyan számítógép vezérelt gépben, amely pontosan annyi területen végez talajmunkát, ahol indokolt, és mondjuk annyi vetőmagot vet el, amennyi szükséges ahhoz, hogy meglegyen az állomány a konkrét táblában. Ez a agrárdigitalizációnak csak egy példája, mert a drónok felhasználásától kezdve a takarmányozási rendszernek a vezetésével, keresztül nagyon sok esetet tudunk felsorolni, de gondoljunk be, hogyha mondjuk a traktoros biztonságokáért egy méter átfedéssel tárcsáz, akkor az milyen plusz kiadást jelent.
Csomó üzemanyagot eléget.
Üzemanyagot, időt, a gépnek a felhasználását jelenti mondjuk néhány év alatt, mondjuk a traktor élettartama alatt, de hogyha a gép pontosan az ember munkáját segítve a számítógép ott van a fedélzeten, akkor ez kényelmesebb, ahogy említettem, környezetet és pénztárcát is kímélő megoldás.
Ki képes ma Magyarországon egy ilyen rendszert üzemeltetni?
A háttérre szakmailag megvan, a különböző gépekben már beépítették ezeket a technológiákat, és kiképezik azokat is, akik használják a berendezéseket. A adott cégek, én is voltam egy ilyen természetben a közelmúltban, rendszeresen tanfolyamokat tartanak a dolgozónak, ott vannak a szakértők, elmagyarázzák, betanítják. Ez hasonló ahhoz, mint ami a gépiparban lejátszódik, vagy mondjuk amikor valaki vesz egy okos telefont, tehát abban is nagyon sok program van, meg kell tanulni, vagy meg kell tanítani.
Azt látják, hogy ezt körülbelül mennyi idő alatt jön vissza a pénztárcába, mert a földműves az alig, ha nem olyan, hogy megnézi, hogy a befektetése mennyi idő alatt termelődik vissza, mert ez egy kockázatos ágazat az agrárium, még akkor az időjárással nem is számolt.
Ez nyilván eltérő, mert van, ami gyorsabban megtérül, van, ami lassabban, hogyha meglévő gépre kell rátelepíteni, vagy teljesen zöld mezőről indul a dolog, akkor nyilván egy nagy befektetési költség, de hogyha már vannak bizonyos elemei, mondjuk egy állattartó területnek az irányításában, a takarmánykeverés, a takarmány kiszállítása vonatkozásában, akkor ezt már csak tovább kell fejleszteni. Ezek viszonylag hamar megtérülnek, az induló tőke a kérdés, és szerintem az Európai Unió szintjén azzal külön kell foglalkozunk, hogy a kis és közepes családi gazdaságok részére miképpen tudunk olyan támogatási formát találni, ami az agrár digitalizáció eredményeinek az átvételét segíti.
Nem fogja rontani a munkaerő, a mezőgazdaság munkaerő igényét, amelynek a szinten tartása azért egy cél, hogyha nagyon fejlettek lesznek a digitális irányítás eszközei, akkor nyilván kevesebb embernek kell a takarmánykeveréssel foglalkozni, kevesebb ember kell az egész munkafolyamathoz.
Túlságosan egyszerű lenne az élet, ha így működne. 2010-ben sokan azon a véleményen voltak, hogyha a magyar mezőgazdaság tovább fejlődik, egyre kevesebb emberre lesz szükség. Most a magyar mezőgazdaság másfélszer annyit termel, másfélszer akkora a kibocsátása, mint 2010-ben. Ez 7 év alatt egy agrártörténeti eredménynek is felfogható, és 50 ezer új munkahely jött létre. Az élelmiszeriparban pedig még mintegy 20 ezer új munkahely létesült, mert hogyha magasabb szinten feldolgozunk, hogyha értékesebb növényi kultúrákkal foglalkozunk, olyan állattartásra rendezkedünk be, amely plusz munkaerőt igényel, akkor a munkahelyek nem megszűnnek, hanem létrejönnek. Itt is az agrárdigitalizáció, a precíziós gazdálkodás néhány helyen képes arra, hogy kiváltsa az ember, de máshol pedig új munkahelyeket tud teremteni, mert olyan nyereséget képes produkálni, ami biztosítja mondjuk azt, hogy egy gazdag család megélhetést találjon. Attól függ, hogy milyen növényi kultúráról van szó. Szóval Magyarországon a kertészet vonatkozásában munkaerőhiány van, a lehetőségnek egy kis részével éltünk még. Vannak olyan állati termékpiacok, hús értékesítési lehetőségek, elég a galambra, a nyúlhússal gondolni, ahol messze nem élünk a adottságainkkal, tehát még itt nagyon sok új munkahely létesület. Becsülésünk szerint az elkövetkező 10 év alatt mindegy 50 ezer új munkahely tud létrejönni a magyar mezőgazdaságban. Ha arra gondolunk, hogy 1990 előtt mondjuk a virágkertészet, a zöldség, gyümölcs termés milyen területeken volt, és mennyi embernek adott megélet, és hát látszik, hogy ha annak egy kis részét visszatelepítjük, akkor is nagyon sok embernek a közeműködésére lesz szükség.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Fazega Sándor, földművelésügyi miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.